Folytatjuk a viszkis beszélgetésünket Gulyás Csabával, és valahol ott tartottunk, hogy keverőmesterek különleges házasításokat készítenek.
Igen. Igen, tehát hogy ezek a mesterek akkor tudnak igazán élni a lehetőséggel, hogyha nagyon sok készletük van, és nagyon sok lepárlónak a készletéből tudnak gazdálkodni, tudnak tervezni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a keverőmesterek érdekes módon egy-egy márkán belül egy ember felel az adott házasításért. Tehát mondok egy példát, mondjuk a trónok harcás kiadásokat egyetlen kollégának a receptje, illetve gondolata alapján kever. Le. A többi keverőmester azért van, hogy ellenőrzi az ő munkáját, és ők egyet értenek. Tehát, hogy ezáltal is azt a fajta felelősséget, azt a fajta profizmus próbálják ezzel erősíteni, hogy az az egy kolléga felel azért a házasításért. És úgy gondolom, hogy ez komoly kihívás, és mindenki a lehető legjobb munkát igyekszik elvégezni. Hát azokat a sztorikat, azokat bizonyára hallottátok, kedves hallgatók, hogy ezek a keverőmesterek, akár a parfüm cégeknél, akár a konyakházaknál, akár a viszki házasító cégeknél, vagy a viszki készítésnél, ők nem ülhetnek egy repülőre, nem vesznek úgy, igen, a cég nem vesznek nekik úgy repülőjegyet, mert hogyha bármi bajuk lesz, akkor nem tudják pótolni az ő munkájukat.
Azért érdekes, amit most mondasz a keverésről, és az egészben ugye a Johnny Bookot említetted, mert hogyha én jól emlékszem, akkor valahol az alapítónak az ötlete volt az, hogy megpróbálni egy homogén, kiszámítható minőséget a piacra dobni.
Igen, igen, hát ezt gondoljuk bele, hogy ez több mint 200 évvel ezelőtt volt. Tehát az 1820-as, 30-as években volt egy hatalmas felelős, egyébként akkor volt egy adóváltozás, meg legalizálták a lepárlókat, és onnantól kezdve óriási előretörésbe kezdett a skót viszki. Amúgy meg volt egy hatalmas tudományos felfedezés, vagy hát igazából szabadalom a koffiféle lepárlónak az alkalmazása, amit először ugye a Cameron Brig lepárlóba alkalmaztak Robert Steinnak a tervei alapján, és ez az Iker oszlop torony lepárló berendezés, ez volt, ami forradalmasította az egész szeszipart. Tehát bármilyen hihetetlen...
Előtte ugye voltak a klasszik
kisüstén, ilyen becsenként, tételenként történt a lepárlás, és ugye az a szabály, hogy ahányszor beletesszük az alapitalt, az alaperjesztett italt lepárlásra, azt lepároljuk, elkészítjük az alszeszt, ha utána azt újra finomítjuk, akkor egyre mehetünk följebb az alkoholtartalomba, és alapvetően minél többször párolunk, annál magasabb alkoholtartalmat fogunk elérni, és az a szabály általánosságban, hogy minél magasabb az alkoholtartalom, annál kevesebb íz marad a tételben. Na most a hallgatók ezt úgy képzeljék el, hogy az a tétel, amit a palackban találnak, azok már vissza vannak jellemzően higítva 40% körüli alkoholtartalomra, tehát hogy ez egy vízzel történő higítást jelent, tehát hogy a 90%, 96%-on lejövő vodka alapszesz az úgy lesz 40%-os majd, hogy jó minőségű vízzel visszahigítják. És
Figyelj, kávéházban gyerekek is vannak, ez van?
Igen.
Az élet, igen, igen. A jövendő fogyasztó.
Igen, igen. Hát, tulajdonképpen az élet vízéről beszélünk, itt nincs mit tenni minden kultúrában, hogyha alaposan körülnézünk, akkor ezt be kell, hogy lássuk, hogy minden kultúrából abból az alapanyagból készítették a párlatot, ami a legkézenfekvőbb és a leghozzáférhetőbb volt, és valahol mindig a vízhez kötötték. Eau de vie, aquavit, whisky, ami ugye nem jelent más, mint az élet víze. Huskebo, ugye, hát szerény kelta a kiejtésemmel itt megpróbáltam utánozni, mert hogyha valaki a kelta nyelvbe szeretne elmélyedni, akkor lehet, hogy érdemesebb egy kicsit vidékre menni és a lepárlókat meglátogatni.
Na ez nagyon jó, majd eljutunk ide is a beszélgetésben, akartam kérdezni, hogy lehet ezeket kiejteni, tehát ez egy külön szakma.
Ez egy komoly nyelvészeti előképzettséget igényel, ugye a kelta népek körébe tartozik a skót, ugye a velsziek, meg az írek, meg a cornwalliak, meg a bretániak mellett, meg ezt lehetne ezt a sort még sorolni, tehát az ő kultúrájuk szerves része ugye a whisky, az életvize.